Ökoskodás. Ökoskodás. A Duer Rádió környezettudatossági sorozata.
Egyre több tudományos eredmény mutat arra, hogy a természethez fűződő kapcsolatunk fontos része az emberi jólétnek, és hozzájárul a mentális, valamint a fizikai egészség javításához. Azt nem kell mondanunk, hiszen valószínűleg ti is érzitek, hogy egyszerűen jó a természetben. De szerencsére most már tudományos mérések és adatok is vannak, amik ezt alátámasztják. Vannak olyan országok, mint például Skócia, ahol az orvos írja fel a természetet receptre. De hogyan is segít és hat ránk a természet? Erről beszélgettünk dr. Mihók Barbarával, aki a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársa, kutató, ökológus és mentálhigiénés szakember, és akinek mély meggyőződése, hogy a jólléthez és a fejlődéshez vezető út az egymáshoz és a természethez való jelentésteli kapcsolatokon átvezet. A köznyelvben a mentális egészség kifejezésről a legtöbben a mentális betegségekre asszociálnak, de a kettő közel sem ugyanaz. De akkor mit takar?
Mikor így gondolkozunk a mentális egészségről, akkor azt talán érdemes hozzátenni, hogy valaki mentális egészség állapotában van, vagy jó a mentális egészség, az nem azt jelenti, hogy folyamatosan nagyon happy, és minden nagyon szuper, és nincs semmi gond, se konfliktus, se bizonytalanság, hanem a mentális egészség, ezt úgy is szoktuk mondani, hogy az egy ilyen dinamikus egyensúlyi állapot. Tehát igazából az nem egy pontban értelmezhető dolog, hanem az arra vonatkozik, hogy valaki így az életnek a szükségszerű huppanóit, gödreit, nagy kríziseit, problémáit hogyan bírja átvészelni. Tehát, hogy a mentális egészség fogalmába bőven belefér az, hogy valaki elbizonytalanodik, vagy valaki rosszul érzi magát, vagy nagyon rossz a hangulata. Az a kérdés, hogy milyen erőforrások állnak a rendelkezésre, és hogy ezt hogyan tudja mozgósítani, hogy ezekből a gödrökből kijöjjön. És például egy ilyen erőforrás lehet az, hogy a természettel valamilyen formában kapcsolatba kerül, de itt akár lehet gondolni a társállatokra is. Ugye nagyon sok embernek nagyon nagy megnyugtatással szolgál, hogy van egy cicája, van egy kutyája, valaki a hüllőkért rajong, van, aki a orchideákat, nem tudom, nevelgeti, tehát hogy ezek a fajta kapcsolati élmények, ezek nagyon sokat tesznek hozzá a mentális jóllétünkhöz, hogy vissza tudjunk kerülni az egyensúlynak az állapotába, mint ahogy az emberi kapcsolataink is. Egyrészt vannak olyan kutatások, amik azt nézik, hogy hogyan változik az embernek a fiziológiai, vagy a kognitív, a figyelmi működése, vagy az érzelmi állapotai, hogyha bizonyos mennyiségű időt természeti környezetben tölt. Ezek ilyen viszonylag egyszerűbb, vagy hát nem egyszerűbb, tehát olyan vizsgálatok, amik például azt nézik, hogy hogyan változik a koncentrációs készség, hogyha valaki mondjuk kint tölt 20 percet egy erdei környezetben, és akkor előtte is adnak neki például egy feladatot, hogy keressen hibákat egy szövegben, meg utána is adnak neki egy feladatot, és azt nézik, hogy mennyire befolyásolja az ő koncentrációs képességét az, hogy ilyen természeti környezetben töltött időt.
Az életterünk és a környezetünk hat a fizikai egészségünkre. A városi életmódnak nem csak a fizikai egészség romlásához, hanem a mentális betegségek kialakulásához is köze lehet. Egy új kutatás szerint nem csak testileg, hanem lelkileg sem tesz jót, ha túl sokáig élünk a panelrengetegben. Erről kérdeztük a szakértőt.
Biztos, hogy hatással van a mentális állapotunkra. Én inkább így mondanám, hogy a mesterséges környezet, mert hogy ugye az urbanizáció, vagy az urbánus környezet is nagyon sokféle lehet. Például erről is szólnak kutatások, hogy mennyivel jobb egy olyan városban élni, ahol sok a zöld felület, elérhetőek ezek a zöld területek, biztonságosan látogathatók. Tehát, hogy például ilyen városokban a mentális egészsége is pozitív hatással van, hogyha több ilyen látogatható zöld terület van. Ugyanakkor azt is, tehát azon is érdemes gondolkodni, hogy ugye egy város, mint működő emberi közösség, az annak megvan egy nagyon erős, vagy lehet egy nagyon erős megtartó szerepe is, tehát így önmagában, hogy a városban való élés az rontja a mentális egészségünket, ezt biztos nem mondanám. attól függ, hogy hogyan rendezzük be a városainkat, hogy milyen módokon tudunk kapcsolódni például a természethez, vagy mit teszünk a nem emberi városlakókért, tehát a különböző természeti elemekért. Ugye erről szól a városi biodiverzitás, meg a városi ökoszisztémáknak az őket kutató tudomány is, hogy hogyan lehet egy olyan várost csinálni, ami nem csak az embereknek ad lakóhelyet, hanem minél több nem emberi résztvevőnek is, meg városlakónak is. Például a városi zöld területre fókuszáló kutatások egy része erről is szól, hogyha a városokban sok a zöld terület, vagy a park, amik biztonságosak, ez ugye nagyon fontos, mert ez egy dolog, hogy ott van egy facsoport, de hogyha az emberek nem mernek oda menni, mert nem érzik magukat biztonságban, akkor ez nem igazán számít. Tehát, hogyha biztonságosan látogatható ez a park, akkor ez azt jelenti, hogy a közösségi élmények is, tehát az úgynevezett ilyen társas kohézió, a szociális jóllét, az is nő, mert hogy az emberek oda kimennek, és ott sakkoznak, meg fociznak, meg deszkáznak, meg itt, amit beszélgetnek, piknikeznek, úgyhogy a zöld területek szerepe az ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy magának a közösségnek a jólétéhez is hozzájárulhatnak.
Sokak számára nem újdonság, hogy a séta stresszoldó, élvezetes, sőt még az egészségnek is jót tesz.
Az egyik ilyen nagyon jó szorongás oldó módszer az a mozgás. Mondják is, hogy a szorongásnak az egyik legfőbb gyógyszere, hogy akció, hogy cselekedj, hogy mozog, hogy mozog ide magadról. Tehát, hogy ez is igen nagyon lényeges, hogy ha van például egy park, akkor a fizikai aktivitásnak is a gyakorisága megnő, mert az emberek például szívesebben sétálnak, vagy viszik le a kutyát megsétáltatni, vagy van, aki cicát sétáltat, ami egy külön műfaj. De hogy az, hogy a zöld területek, parkok, az ezt a lehetőséget is hozzák, hogy az emberek egyszer szívesebben kimozdulnak.
Mivel magyarázható a városi életmód negatív hatása az egészségünkre?
Én inkább lehet, hogy úgy fogalmaznék, hogy a mesterséges környezet, meg a természetes, vagy legalábbis így a napi ciklust követő bioritmus változások. Most például ilyen egyszerű dolgokra gondolok, hogy ugye sokkal tovább vagyunk fönt ébren a villanynak köszönhetően, mert hogy bármilyen helységet meg tudunk világítani, mint mondjuk azt esetleg egy olyan környezetbe tennénk, ahol nincsen áramforrás. Ezt érdemes amúgy kipróbálni, elmenni olyan helyekre, ahol kvázi jobban érzékeljük azt, hogy a természetnek milyen a napi ritmusa, és vajon a mi ritmusunk az hogyan kapcsolódik ezzel össze, vagy hogyan hasonló, de ugyanígy mondhatnám például az étkezéseket is, hogy milyen típusú élelmiszereket veszünk magunkhoz, mert az is végül is a természettel való kapcsolódásnak egyfajta formája. Tehát nagyon sok vonatkozásban ebben a modern mesterséges környezetben úgy vagyunk benne, hogy amihez alkalmazkodott az idegrendszerünk, meg a hormonrendszerünk, azok az ősemberi idegrendszerrel és hormonrendszerrel vagyunk jelen egy olyan környezetben, ami már egész másfajta ingergazdagságot nyújt, egész más ritmusban, sokkal inkább felgyorsulva, szóval ez nagyon nagy terhelést ró erre a idegrendszeri, meg hormon rendszeri adottságainkra, és ez biztos, hogy hatása van a mentális egészségünkre.
A természet segítő erejére való támaszkodás a legősi pszichoterápia. A természetben élés és ennek a kiszolgáltatottsága az emberiség élettörténetének szinte teljes egészét végigkísérte. Csupán az elmúlt néhány évtized, amelyben az emberiség egy része kilépett a természeti létből. Mit tehetünk azért, hogy újra részesei lehessünk?
Azt gondolom, hogy az egyik módja ennek a kapcsolódásnak az erősítésének, ha ezt lehet így mondani, én inkább azt mondanám, hogy a tudatosításának, mert hogy a természettel így is úgy is kapcsolatban vagyunk, tehát igazából a saját testünk is a természet része, meg ami körbevesz minket, azzal sem tudunk erősebben kapcsolódni, mert úgy kapcsolódunk, ahogy benne vagyunk ebbe az egész nagy bioszférába, ugye egyetlen nagy rendszerként. Tehát én így inkább azt mondanám, hogy ennek a kapcsolatnak a tudatosítása az segít minket abban, hogy az erőforrásainkat még inkább tudjuk mobilizálni. Most például gondolok erre, hogy a természetben töltött időnek ezt a restauratív, a stressz utáni regenerációt segítő hatását is úgymond kihasználhatjuk, hogyha elmegyünk sétálni például a parkba. Tehát ilyen egyszerű lépésekkel kezdve, hogy minél többet próbálunk természeti környezetben lenni, és ott élvezni ennek a hatásait, de hogy nagyon lényeges szerintem az, hogy a természetre ebből a szempontból se úgy tekintsünk, mint valami díszletre, hogy végig is olyan, mint egy konditerem, csak ez a természet, és akkor itt is, ott is lehet fizikai aktivitást végezni, hanem hogy arra törekedjünk, hogy a természettel ezt a kölcsönösségi kapcsolatot erősítsük. Mert például a kutatások ezt is mutatják, hogy azok az emberek, akiknek a kötődése nagyobb vagy tudatosabb a természethez, tehát akik felelősséget éreznek iránta, akiknek nagyon sok ilyen kapcsolati élményük van, akár egy-egy fával, vagy egy-egy fajjal, vagy egy-egy élőhelyen, azoknak az életminősége is sokkal jobb, mert hogy többször megélik azt, hogy valami nagynak a részesei, meg hogy nincsenek egyedül a világban, hanem hogy valamiért felelősséggel tartoznak. Ahogy a természettel bánunk, az sokszor nagyon mutatja azt is, hogy saját magunkkal hogy bánunk, tehát a saját testünkkel is hogy bánunk. Tehát, hogy ugye a természetet is sok szempontból így használjuk, meg kizsákmányoljuk, de hogy a saját testünkkel is nagyon sokszor ezt csináljuk, hogy nem érzékeljük a határait, úgy tekintünk rá, mint valami eszközre, aminek így meg kell oldani a dolgokat, és hogy ez ugyanúgy a természettel való foglalkozás, csak ez így saját magunkon keresztül.
Vajon akkor a természettel való kapcsolatunk nem csupán a mentális, de a fizikai egészségünket is meghatározza?
Igen, azt mindenképpen van is egy ilyen terminus, amit a szakpolitikában használnak, eléggé bevett, ez az ökoszisztéma szolgáltatás. Ez egyfajta megközelítésnek az eszköze, ez azt mondja ez a megközelítés, hogy a természet az ökoszisztémái, tehát a működő ökológiai rendszerei révén bizonyos szolgáltatásokat nyújt az emberiségnek, ilyen például a víztisztítás, vagy a levegőtisztítás, a mikroklíma beállítása, a termések, vagy a fatermés, és hogy ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, ezek alapvetően lényegesek az emberi faj fennmaradása szempontjából, és a fizikai és lelki egészség fenntartás szempontjából is. Ugye ez alapvetően egy nagyon triviális gondolat, hiszen nem tudunk létezni a természet nélkül, tehát a természet részei vagyunk, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a családunk nincs szükség, mert hogy mi tudunk létezni a családunk nélkül is, de nem tudunk létezni, mert hogyha nem gondoskodtak volna rólunk, akkor nem maradtunk volna életben. Tehát, de hogy ezt igen, ezt mondhatjuk, hogy alapvetően a fizikai egészség fenntartásához is alapvető, hogy vigyázzunk a természetre.
Ha ennyire fontos, hogy összhangban éljünk a természettel, mind a fizikai, mind a lelki egészségünk érdekében, akkor miért pusztítjuk ilyen ütemben? Ugyan egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, de még mindig rengeteg faj tűnik el bolygónkról, erdőket vágnak ki. Mi okozza ezt?
Azt lehet mondani, hogy a társadalmi-gazdasági rendszernek a működése az, ami alapvetően ezt a természetkárosítást okozza, ami kicsit ilyen fából vaskarika, de hogy hát ahogy berendeztük a társadalmunkat, meg ahogy a gazdasági rendszereink működnek, azok vezetnek erre az eredményre, és hogy amíg ezeket a rendszereket megváltoztatjuk, az elég sok idő, illetve ki tudja mennyi idő egyébként, mert hogy pont a COVID esetében azért lehetett azt látni, hogy ha arról van szó, le lehet karanténozni gyakorlatilag egy egész országot, meg ahogy mondjuk háborúkban volt, vagy van, sajnos át lehet állítani egy ipari termelést hadi termelésre, tehát hogy ez igazából ez is egy, lehet, hogy egy mítosz, hogy ehhez nagyon sok idő kéne, hogy ez átalakuljon, de hogy tény, hogy elég nagy ennek a rendszernek a tehetetlensége, és hogy én emlékszem, hogy én 2000-ben, mikor egy zöld szervezetben tevékenykedtem, még egyetemistaként, akkor kezdtünk el a klímaváltozással foglalkozni, vagy úgy a zöld, vagy 90-es évek végén, akkor jött be egyáltalán ez a téma, hogy klímaváltozás, és nagyon kevesen voltak, akik szerint ez egy ilyen komoly égető probléma volt. És most itt vagyunk 20, nem tudom hány évvel később, 25 évvel később, és azt lehet látni, hogy ez most abszolút a number one probléma, és most már erről nagyon sokat, és iparágak kezdenek foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát, hogy én azt látom, hogy van mindig változás, csak ennek a változásnak a mértéke az hát ugye mindig kérdéses.
És hogyan tudunk ezen egyénileg változtatni, ha ez egyáltalán lehetséges?
Nagyon fontos ezt így szem előtt tartani, hogy ezek strukturális, tehát szerkezeti változtatást is igénylő dolgok, meg egyéni változtatást is igénylő dolgok, de hogy ez a kettő ez összefügg, és hogy bizonyos dolgokat mi fogyasztóként tudunk befolyásolni, hogy például nem akarok, tudom én, olajpálmát tartalmazó élelmiszert venni, mert tudom, hogy a olajpálma ültetvényeknek köszönhető az orangutánoknak az élőhelyvesztése. De hogyha mondjuk nincs olyan termék, amiben nincs ez benne, akkor ez egy strukturális kérdés már, hogy ezen hogyan tudunk változtatni. Tehát, hogy én hozhatok egyéni döntéseket, de a struktúrákra is nyomást kell gyakorolni.
Hogyan lehet motiválni az egyént, hogy nyitott legyen erre a pozitív irányú változásra?
Van, aki azt mondja, hogy nem érdemes nagyon sok ilyen doom képet, tehát ilyen nagyon katasztrofizálóan mondani az embereknek, hogy most már a 24. óra utolsó percében vagyunk, és kész, vége, haladunk az összeomlás felé, mert ez rögtön így lefagyasztja az emberek többségét, és akkor azért nem foglalkozik ezzel. Viszont máskor meg lehet, hogy szükség van valamiféle ilyen sokszerű ráhatásra. Van, aki a motivációban bízik inkább, tehát szerintem többféle módon lehet az embereket változásra késztetni, és hogy szóval, hogy vannak is olyan folyamatok, amik rákényszerítenek minket a változásra, meg vannak olyan kezdeményezések is, amik így pozitívan akarnak előre menni, hogy oké, tudjuk, hogy most nagy baj van, de ne ilyen vészforgatókönyveket képzeljünk el, hanem találjuk ki, hogy milyen jövőt szeretnénk építeni, és afelé kezdjünk el dolgozni. És ne azon szorongjunk 0-24 órában, hogy mi fog velünk történni, ha ez a sok minden mind bekövetkezik, hanem arra koncentráljunk a figyelmünket, meg arra irányítsuk, hogy oké, ez van, de hogy mi milyen világot képzelek el, és hogy afelé dolgozzak.
Az utóbbi időben reflektorfénybe került a téma kapcsán a klímaszorongás, ami a klímaváltozás miatt kialakuló szorongás. De mi ez, és kiket érint?
Bizonyos megközelítés szerint mondhatjuk azt, hogy a klímaszorongás ez tulajdonképpen egy teljesen, tehát ez nem tekinthető patológiának, meg betegségnek, így alapból, hogyha nem veszi át annyira az uralmat az ember élete fölött, hogy már egy a napi, hétköznapi cselekvések nem mennek. Mert hogy a klímaszorongásra, hogyha így rátekintünk, az tulajdonképpen egy teljesen racionális, vagy hát valamennyire ilyen érthető reakció arra, hogy hiszen egy olyan világban élünk, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, és ugye nem tudni, mindenféle előrejelzések vannak, de hogy nem tudni, hogy hogyan és mi fog történni. Szóval a klímaszorongás azokat érinti nehezebben, akik amúgy is szoronganak valamiért, tehát hogy ez szinte csak rárak. Én nagyon sokat gondolkodom mostanában ezen, és ez az én véleményem, hogy Szóval nekem ez a helyzet, ez magáról a bizonytalanságnak az elviseléséről szól. Szóval én így fordítanám le magamnak a klímaszorongásban rejlő fő helyzetet, hogy a bizonytalanságról szól, de hogy ez nem új az emberi történelemben. Tehát, hogy igazából az egész életünk egy ilyen ilyesfajta tenger mentén zajlik, hogy sose tudjuk, hogy mi lesz, hogy van egy ilyen illúziónk, hogy tudjuk, hogy minden kézbe tartunk, és hogy mindent megtervezünk, de valójában egy csomó mindenről nem tudjuk, hogy mi lesz. És hogy az a kérdés, hogy a bizonytalanságban milyen erőforrásokat tudunk mobilizálni, mihez tudunk nyúlni, a korábbi megküzdéseinket tudjuk-e használni, hogy tudunk-e a társas támogatásban, tehát így közösségekbe szerveződni, és úgy támogatást nyújtani egymásnak, mert hogy ezek mind-mind eszközei annak, hogy ezeket a bizonytalan korszakokat átviseljük valahogy, vagy meg hogy fejlődjünk ezekben.
Az emberekben rendkívüli igényél arra, hogy jelentőségteljes mély szinten kapcsolódjanak mind saját magukhoz, mind a közösségeikhez, mind a természeti környezetükhöz. A mentális jóléthez ezért érdemes, sőt nélkülözhetetlen a természettel való kapcsolat megerősítése, valamint az ember pszichéjének a testével, társas környezetével és fizikai környezetével való törődés. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő podcastünkben.
Ökoskodás. Ökoskodás. A Duer Rádió környezettudatossági sorozata az Energiaügyi Minisztérium és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. Zöld Forrás programjának támogatásával valósult meg.